Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi
jogát.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtott a lemondását.
Korrupciós botrány.
Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Kellő szerénységgel. Orbán Viktor egyik kedvenc fordulata. Szinte bármilyen helyzetben képes használni mondani valója felütésének. Nyilván legtöbbször végtelenül szemforgató módon. Már régóta tart az öreges modorosodása, és a jelek szerint nem ért véget a hanyatlás. Kellő szerénységgel. Hol magával kapcsolatban használja, hol másokon kéri számon. Teljesen mindegy, ő ezt a fordulatot nem kiüresítette, hanem megsemmisítette. Egy olyan hatalom kizárólagos vezetője beszél szerénységről, aki képtelen féken tartani vágyait, torz ambícióit. Egy olyan hatalom kizárólagos vezetője beszél szerénységről, akinek udvartartása már nagyon leplezni sem akarja hedonizmusát, a korlátlan erőforrások feletti uralom okozta eufóriáját, rossz ízlését. Egy olyan hatalom kizárólagos vezetője beszél szerénységről, aki nem elégszik meg a gazdasági élet teljes kontrolljával, kézi vezérlésével, maga alá akar gyűrni minden olyan területet is, ahol a politikának semmi keresnivalója nincs. Bemásznak mindenhova, összemocskolnak mindent. Persze, kellő szerénységgel. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors. A hírek után kezdünk.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi jogát.
Erdőtűztom.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtott a lemondását.
Korrupciós botrány.
Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Témáinkból. Az Európai Bizottság által javasolt összegnél is kevesebb pénz juthat Magyarországnak, ha elfogadják a soros finn elnökség Európai Uniónak benyújtott javaslatát. Miből fog élni a NER? Jövőre már fele annyi pénz sem jut közfoglalkoztatásra, mint 16-ban. A rendszerből kiesők jó része elmerül a szegénységben, nem a munkaerőpiacra tér vissza. A kulturális életről és a színházakról nem fog eltűnni a nyomás, senki nem látja, mi lesz a Fideszen belüli belharc vége. Orbán Viktort kérdezték a parlamentben. A miniszterelnök elismerte, hogy vannak fideszes érintettjei is a pályázati mutyiknak. Ezek és még más fontos dolgok a világból.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Sokan próbálják már-már a kremlinológia módszereivel elemezni, sajnos egyre többször már csak így lehet, hogy mi mozgatja a kultúra finanszírozásának, irányításának kereteit megszabott törvényjavaslat körüli Fideszen belüli vitát. Ezt is csak feltételezzük persze abból, hogy például ezt átszabták. Vendégem Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tehát akkor az lesz, hogy a végén ugyanúgy megszűnik a művészeti autonómia, és a politika újabb olyan területen kap nagyobb befolyást, ahol egyébként semmi keresnivalója nem lesz, csak valami más úton? Tehát nagyjából ez a tétje ennek az egész történetnek most?
Kétségtelenül növekedni fog a kormány befolyása, amennyiben holnap elfogadják ezt a törvényjavaslatot. Tehát mert ugyan az eredetihez képest kétségtelenül nem lesz általános egyetértési joga a kormánynak a színházi gazgatók kinevezésénél, viszont amennyiben pénzt akar az önkormányzat a színházának a fenntartásához, akkor meg kell állapodni a kormánnyal, és a kormány ebben a megállapodásban kikötheti az egyetértési jogot, tehát ez továbbra sem zárja ki a törvény, de igaz, hogy egy kicsit formányosabban, egy kicsit hát finomabb eszközökhöz nyúl. Egyébként a keménykedést, ha már ön utalt a kriminológiára, erre talán érdemes volna kitérni. Két dolgot hadd említsek meg, az első Szakács Árpád beszédét, ő a MediaWorks egyik vezető újságírója, a november 20-án Lovas István díj átadásán mondott egy meglehetősen kemény beszédet, és arról a Szakács Árpádról van szó, aki már pár éve kifogásolja, hogy szerinte a Fidesz túl puhány a balliberális művészekkel szemben, és nem jut elég szóhoz szereplési lehetőség ez a jobboldal értelmiségi hálózata. És Számomra feltűnik, hogy nem sokkal az ő beszéde után gondolkodott el a Fidesz, illetve a kormányzat a befolyásának tovább tágításán, ami a színházakat illeti, illetve hát ebben nyilván szerepe játszottak az október 13-i választások, de Szakács Árpádra hadd hívjam fel a figyelmet. A másik pont pedig, ez pedig a Fideszen belüli viszonyok. Ugye ellentétben például a német vagy az osztrák pártokkal a Fidesz belső működése nyilvánosan eléggé kevésbé nyitott, még a például nemrég a német SPD-nél lehetett látni azt, hogy még a különböző pártkongresszuson belüli módosító javaslatokat is nyilvánosságra tették, és az egész pártkongresszus belső vitáit lehetett nézni. Addig a Fidesznél általában minden leszokott zsírozva lenni, legalábbis kifelé így tűnik, viszont én hajlok arra, hogy egyetértsek a 444.hu cikkével, amely szintén a kulturális erőtéren belül, legalábbis a Fideszen belüli, illetve a Fideszhez közel álló körök belső küzdelméről szól. Ezért is kezdtem Szakács Árpáddal, és minthogyha most úgy tűnik, hogy az általa kezdeményezett álljunk bele keményebben, szorítsuk vissza jobban a balliberális értelmiséget, most, minthogyha ebből visszavett volna valamennyit a párt.
És akkor, ha már ezt a cikket említette, azt hiszem, hogy Szili László írta, ugye azzal végződik, hogy hát majd akkor, ha majd eldől, hogy Orbán Viktor, akkor most melyik a mérsékeltebbek, vagy a mindent lerombolunk oldalra áll, illetve hát ezt kell, hogy mondjunk, ezt nem gondoltam volna, hogy ezt egyszer így mondhatjuk, hogy az MMA jelenleg a mérsékeltebb irányvonalat képviseli.
Hát az MMA-nak már nem Fekete György az elnöke.
Igen, ez nem mellesleg.
Hát igen, ez azért érdekes, mert ugye Fekete György korábban meglehetősen érdesen bántmód nyilatkozott a balliberális erőkről. A mostani karmester, illetve elnök, hát nem emlékszem arra, hogy bármilyen pártpolitikai kiszólást megengedett volna magának. Másrészt pedig az is tudva levő, hát ez látszik már évek óta, hogy El Simon László például, aki a Fidesz képviselője is, és volt szerepe a Nemzeti Kulturális Alap vezetésében korábban, ő azért nyitottabb a különböző ányalatokra, gondolkodásra, mint mondjuk Szakács Árpád. Tehát nem véletlen hozom ezt a két végletet, ugye Szakács Árpád ezek ugyanazok jelszóval operál, tehát hogy ő egyben mossa az egykori polgári radikálisokat, a szociáldemokratákkal, a kommunistákkal, mindenki tulajdonképpen komcsi, míg El Simon László ennél azért jóval ányaltabban, szofisztikáltabban láttatja a politikát és a művészi életet.
Nagy Attila Tibornak, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm szépen.
Esti Gyors.
Hatházi Ákos független képviselő a vendégem. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Több kérdést is szeretnék érinteni, és csak 5 percünk van. Kezdjük azzal, ami ma a parlamentben volt. Ugye Orbán Viktort kérdezhették a képviselők. Csányi Tamás jobbikos képviselő felvetette neki ezt a topos pályázatok Jász-Nagykun-Szolnok megye című lenyúlásos történetet. Ugye a nyomozásról először ön számolt be a nyilvánosságnak. Orbán Viktor erre most azt mondta, hogy az érintettek között vannak fideszesek is, bánt, hogy ezt kérdezte, válasza igen. Na most itt beindult valami statuálási folyamat, amikor harmad, negyed vonalban lévő túléhes kádereket elvisznek, majd talán egyre többet, mint mondjuk a Kádár rendszerben a Városi Tanács aktuális lakásügyi előadóját, amivel kapcsolatban akár viccelni is lehetett a kabaréban, szóval merre tartunk ön szerint?
Hát valószínűleg hasonló a folyamat, itt nagyon egyértelmű bizonyítékok vannak, nagyon komoly tanúvallomások vannak, Boldog István ellen is, tehát nem csak harmadrendű, hanem az a fideszes képviselő is érintett. Sokan kérdezik, hogy mi az, hogy itt most akkor ezek szerint mégis van nyomozás. Egyrészt nagyon-nagyon egyértelműek ezek a bizonyítékok, másrészt pedig, hát valóban lehet ez egy ilyen kirakat per is úgy mond, amikor azt mondja, hogy na, megmutatjuk Európának, hogy na, mi ugye foglalkozunk ezekkel a bűncselekményekkel. Azt kell tudni, hogy amikor a közelmúltban több száz milliárd forintot visszakért az Európai Unió, azok között elég legnagyobb részben ezek az úgynevezett topos pályázatok, ezek a falufejlesztő, területfejlesztő pályázatok jöttek, és hát így meg lehet mutatni azt is, egyrészt, hogy van nekünk ügyészségünk, másrészt meg lehet mutatni hogy hát a topos pályázatokkal is foglalkozunk. Volt ilyen a kommunizmusban is, voltak kirakat perek, amikor ugye saját elvtársaikat áldozták.
Lépjünk is tovább.
Annyi, ugye? Hogy itt valódi, annyi, hogy itt azért valódi bűnről van szó. Tehát
ez nyilvánvalóan a párhuzamon nem is erre vonatkozott. Szóval elfogadta az országgyűlés ezt a bizonyos Szájzár törvényt, aminek hát a legkeményebb része ez talán nem is az, amiről annyit beszélnek, hanem például az, hogy a parlamenti képviselők közintézményekben mennyire mehetnek be, mennyire ráthatnak rá. Én jól láttam, hogy ma posztolt az Instagramon egy képet, az Emmibe próbáltak Szél Bernadettel és még egy képviselőtársával bejutni. Ott mi történt, és hogy függ össze ez ezzel az egész történettel?
Igen, valóban a mai törvények között talán ez az egyik legdurvább, gyakorlatilag teljesen megszünteti az országgyűlési képviselők ellenőrzési jogát. Azt kell tudni, hogy levélben évek óta gyakorlatilag alig-alig kapunk információt. Én például megkérdeztem a Emminek egy államtitkárától, két hónapon keresztül leveleztünk, hogy mondja már meg, hogy az öveges programban az OLAF lezárta a vizsgálatot, és mennyi büntetést állapított meg, vagy egyáltalán állapította meg büntetést. Levélben nem volt hajlandó semmit sem mondani, és megpróbáltunk most az utolsó pillanatban elmenni hozzá. Mivel jogunk volt ma még bemenni, ezért kénytelen volt fogadni a hölgy. Először azt mondta, hogy nem ér rá, nem tud fogadni. Mi mondtuk, hogy bemegyünk, és mindegy, akkor egy alosztályvezetővel vagy bárkivel, de beszélünk, ezért kénytelen volt fogadni. Egészen szürreális beszélgetésünk volt, mert azt mondta a hölgy, hogy nem emlékszik rá, hogy az öveges programban megbüntették-e a Magyarországot. A lényeg az, hogy miután most már nem mehetünk majd be, még ezt az elképesztő lebukást sem tudjuk majd bemutatni az embereknek, amikor a szemünkbe hazudik a hölgy. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor bementünk egy másik államtitkárságra, akkor bezárkóztak, az összes ajtót bezárták a folyósón, és az egyik ajtóról kiszűrődött, amikor valaki ajveszékelve mondja, hogy hát nekünk azt mondta az Attila, hogy zárjuk be az ajtókat. Igen, ez a legdurvább, és nagyon csodálkoznék rajta, hogyha az országgyűlési képviselők, ellenzéki képviselők ezentúl úgy dolgoznának tovább, mintha minden úgy lett volna, mint eddig.
Hatházi Ákos független képviselőnek köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Gyakorlatilag a témánál maradunk, összeszámolta a 24.hu, hogy kit hányszor és mennyire büntettek az országgyűlésben azóta, hogy a pénzbírságot ki lehet szabni a képviselőkre. 153 alkalomnál és 72 millió forintnál járnak a kollégák, de az igazán súlyos bírságok csak ezután jöhetnek. A ciklusban eddig a legtöbbször büntetett képviselő egyébként a Párbeszédes Tordai Bence, akinek másfél évnyi parlamenti jelenléttel sikerült a leginkább szankcionált képviselővé válnia. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Erről is kérdezném, meg arról is, amiről előbb Hatházi Ákossal beszéltem, tehát, hogy ez se szép dolog, de majd az, amikor nem mehetnek be közintézményekben, és még egyszerűbben rázhatják le önöket, annak milyen következményei vannak, de előtte azt kérdezném meg, hogy nincs más út? Tehát, hogy ez a parlament már csak erre lesz alkalmas, ha pedig igen, akkor ezzel nem válnak-e az ellenzékiek ennek a őrületes kiüresítésnek a részévé? Miközben nyilván az önök célja pedig hát nem ez, de nagyon sok eszközük ezek után már nem maradt.
Hát az biztos, hogy muszáj volt eddig is rendhető eszközöket használni arra, hogy felhívjuk fontos ügyekre a figyelmet, és tesszük ezt most is, tettük ezt ma is, és fogjuk tenni a jövőben is. Nyilván kicsit megváltoznak a játékszabályok, de eddig se ijedtünk meg az árnyékunktól, vagy mondjuk a pénzbüntetéssel való fenyegetéstől. Ezután is meg fogjuk találni azokat a módszereket, amikkel át lehet vinni az üzenetet. Tehát az, hogy a parlament ne lenne a jövőben egy fontos színtér, ahol lehet konfliktusban lenni, ahol fel lehet mutatni az alternatív jövőképünket, sőt azt a párhuzamos politikai gyakorlatot, amit mondjuk Karácsony Gergely Budapesten prezentál, és a köztársaság párti többség támogat, azzal szemben, amit itt a fideszes NER-ben megtapasztaltunk az elmúlt 9 évben. Azért erre továbbra is alkalmas lesz a parlament, most is itt ülök, és éppen nagyon fontos ellenzéki indítványokat tárgyalunk, és azért ezen keresztül biztos, hogy sok emberhez
eljut. Alkotmánybírósághoz is fordulnak, ha jól látom, gondolom, hát ez egy jelképes mozzanata ennek a történetnek, vagy van bármiféle szansz arra, hogy az Alkotmánybíróság elkaszálja ezt?
Nem, de ki kell merítenünk a magyarországi jogorvosati lehetőségeket ahhoz, hogy aztán kimehessünk az Európai Emberi Jogi Bíróságra, hogy Strasbourgban már nagyon sok ilyen pert nyertek. Egyébként a Párbeszéd számos képviselője, úgyhogy nincs kétségünk a felől, hogy még az eddigi enyhében szankcionáló gyakorlatot és szabályozást is elmeszelték, akkor ezt a durva verziót de pláne el fogják meszelni ott kint. Nyilván erre várni kell 3-4 évet, meg hát kell valami precedensértékű esetet felmutatnunk, úgyhogy majd ha hatályba lép jövőre ez az új szabályozás, akkor biztos, hogy lesz olyan akció, ami után minket megfognak.
Hát egyébként, hogyha már emlegette ezt a Strasbourg-i ítélet, ez 2016-os, tehát említek már azóta nem lehetne ezt a módszert alkalmazni. És hát mégis.
Látjuk, a, igen. Igen, a magyarországi jogalkotó az a nemzetközi bírósági gyakorlata nincs nagy tekintet.
Ez a fizikai erőszak, ugye, amivel kapcsolatban 60 naptári napra is ki lehetne tiltani a képviselőt a parlamentből, ez már körül lett valahogy írva? Hogy ez mi, vagy pedig ez egy végtelenül szubjektív történet lesz?
Hát ezt a büntető törvénykönyv elég pontosan körülírja, csak az a baj, hogy Kövér László nagy ívben tesz rá. Tehát ők, amikor megbüntettek minket a rabszolgatörvény elleni tiltakozás napján történtekkel kapcsolatban, akkor azt mondták, hogy odaállni a lépcsőre, az fizikai erőszak.
Na igen, erre gondoltam.
Hogy mi egy helyben álltunk mozdulatlanul, az, ami erőszakot tettünk a szegény levezető elnökre. De most ilyen nonsensre nyilván nem lehet felkészülni, de akkor ez tényleg már a jogállamnak a nyomait sem mutatja, ezért el fogják kaszálni természetesen Kövér Lászlót, csak az a baj, hogy ezt a büntetést majd megint csak a magyar adófizetők állják. Tehát egyrészt nekünk volt egy olyan javaslatunk, nyilván nem találtnak tetszésre, hogy ezeket akkor fizesse be Kövérre, nyilvánvalóan törvénysértő döntései nyomán Magyarországra kiszabott büntetéseket. Másrészt meg egyébként azt is kértük, hogy ez a most már 72 millió forintra dúzadó bírság, de szociális célokra legyen fordítva. Itt az országgyűlés hivatán belül is nagyon sok fontos ügy lenne, mert hogy sokan minimálbérért dolgoznak, egyedül nevelik a gyerekeiket, nehéz sorsú családok is vannak itt az országgyűlés hivatának alkalmazottai között. Azt kértük, hogy ha már tőlünk ezt elveszik, oké, de akkor fordítsák ő számokat.
Világos. Tordai Bence a Párbeszéd képviselője volt a vendégem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont.
Esti Gyors.
És a hírek után is folytatódik majd az Esti Gyors. Arról is beszélünk, hogy az Európai Bizottság által javasolt összegnél is kevesebb pénz juthat majd Magyarországnak, valamint arról is, hogy szintén kevesebb pénz jut majd közfoglalkoztatásra, konkrétan a fele annyi se, mint 2016-ban.
Esti Gyors. A hírek háttere.
Jövőre már fele annyi pénz sem jut közfoglalkoztatásra, mint 2016-ban. A rendszerből kiesők jó része pedig a tapasztalatok szerint elmerül a szegénységben, nem a munkaerőpiacra tér vissza. A vendégem Koros Lajos, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Ez pontosan így van, hogy felére csökkentik a támogatást, és nagy valószínűséggel fel annyi embert fognak foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében, mint amit eddig.
Azt akartam mondani, hogy nagyon sok kritika érte ezt a közmunkát, amikor bevezették, ám most arra gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált, nagyon sokan, hát mondjuk így függő viszonyba kerültek ezzel, és ha ez kikerül aluluk, akkor nagyobb bajba kerülnek, mint amikor még nem létezett ez a közmunka. Ez így nagyjából rendben van, ez a megközelítés?
Ez abszolút rendben van, ráadásul a települési önkormányzati vezetők nagyon sok helyen ilyen szavazatvásárlási potenciált láttak a közfoglalkoztatásba sajnálatos módon. Ez az egyik dolog. A másik, nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy nem csupán azokról van szó, akik a nyílt munkaerőpiacon nem tudtak elhelyezkedni éveken keresztül, hanem olyanokról is, akit az állam tett ki a közfoglalkoztatotti szférába, és ennek dacára vagy ezek után ők visszafoglalkoztatásra kerültek. Uh-huh. Nagyon sokan voltak az állami szektorban és az önkormányzati szektorban. Én tudok százával, ezrével olyan embereket említeni, például a könyvtárokban, a művelődési házakban, a kulturális intézményekben, ahol kirúgták az alkalmazottakat, 3 hónapig kapták a kvázi munkanélküli segélyt, utána hál' Istennek nem kellett álláskeresési támogatásra menni nekik, hanem visszafoglalkoztatták, csak az eredeti bérük 60%-át.
De ez megszűnik, ha jól tudom, jövőre. Tehát, hogy ezt már márciustól nem lehet ezt csinálni.
Csak azt, azt akarom mondani, hogy akkor, amikor 200 ezer fő vagy 210 ezer fő volt a közfoglalkoztatottaknak a száma, akkor ezrével, tízezrével voltak ilyenek is a rendszerben bent.
De ez most nem, a indok arra, hogy ezt most megvágják, nem az, hogy hát egyre a statisztikai hivatal adatai szerint egyre kevesebben vannak azok, akiket ebben a foglalkoztatási módban fizet ki az állam?
Hát úgy van, hogy a munkaerőpiac, a nyílt munkaerőpiac az vitathatatlanul felszívott nagyon sok embert. Annak, akinek volt olyan képzettsége, végzettsége, vagy az egészségi állapota megengedte, hogy a nyílt munkaerőpiacon állást vállaljon, de nagyon sokan vannak, és ezek maradtak bent a rendszerben, akiket nem lehet foglalkoztatni a versenyszférában. És ezek az emberek bizony nagyon kevés pénzért, nagyon kiszolgáltatottan, tévedés ne essék, ezek az emberek nem 1-12 hónapban dolgoznak. 3-4 hónapos foglalkoztatás van, utána kimennek segélyezetti státuszba, aztán lehet, hogy később visszahívják őket, tehát borzasztóan hektikus a jövedelmük. Ebből adódik az, hogy ma bőven ilyen 60 év fölött, az én megyémben, én egyébként egri vagyok, az én megyémben Nagyvisnyón van olyan asszony, aki 67 éves korában azért közmunkás, hogy valamennyi jövedelemhez hozzájusson, ebben segít neki ilyen formában az önkormányzat, mert egyébként a szociális ellátórendszerben az önkormányzatnak nincs se pénze, se eszközrendszere, hogy egy ilyen helyzetbe került emberen segítsen.
Tehát amíg erejük fussa az erejükből, addig kénytelenek robotolni, de hát én jártam annak idején egy riporton a Nyírségben, ahol az emberek hajnalban kimentek uborkát szedni, hát mondjuk így feketén, utána elmentek a közmunkába, majd amikor lejárt a közmunka, visszamentek a földekre a dolgozni. Ráadásul ebből is csak épp, hogy nem az ilyen halás, és ha tél volt, akkor rosszabb volt a helyzet, mert akkor még fűteni is kellett, és dönteni, hogy esznek-e vagy fűtenek, miközben napi 16 órát robotoltak. Hát erre azt hiszem, hogy egyelőre mi a megoldást nem találjuk meg, de folyamatosan figyeljük ennek az egésznek az alakulását. Koros Lajosnak, az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága elnökének pedig köszönöm szépen, hogy itt volt
köszönöm
velünk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Esti gyors.
A hvg.hu szerint az Európai Bizottság által jóváhagyott összegnél is kevesebb uniós összeg juthat Magyarországnak, ha elfogadják a soros finn elnökség Európai Uniónak benyújtott javaslatát. Helsinki a tagországoknak bruttó nemzeti jövedelmük 1,7%-át, tehát 1087 milliárd eurót javasol a 2021 és 27 között az uniós kiadások fő összegének. Ez majdnem 50 milliárd euróval marad el az Európai Bizottság eredeti javaslatától, ami már egyébként sem tetszett nagyon sok tagállamnak, így Magyarországnak sem. Itt van velem Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Szervusz, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szervusz!
Segíts nekünk, hogy áll össze ez az egész költségvetés, és mint tudjuk, az Európai Unióban az ilyen folyamatok, hát finoman szóval nem egy lépésben állnak össze, tehát amit most ezekről a történetekről olvasunk, ezek a hírek, ezek a számok, ezek mikor derül ki, hogy ez valóság lesz, vagy ezt még ezerszer lehet módosítani, mi az eljárás rendje?
Ezerszer lehet módosítani, igen, de hogy még egy lépés hátrébb tegyünk, azt kell látni, hogy a britek kiválásával a következő 7 éves költségvetés körülbelül 80 milliárd euró mínusszal indult, tehát azt valahogy ki kellene pótolni, plusz egyöntetű akaraton arra nézve, hogy a prioritásokat rendezzük át, és például több mint 20% legyen klímavédelemre, erősebb határőrizet kell, erősebb európai védelmi ipar kell, több pénz kell a migrációra, szóval új szempontok vannak, amik rosszul hatnak azokra a forrásokra, amikből Magyarország nagyon sokat szokott kapni, tehát a mezőgazdaság és a strukturális forrásokról beszélünk. Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat, ami idén tavaszi, ha jól emlékszem, az ennél több, tehát ahogy említetted, 50 milliárd euróval több pénzt irányozott elő, viszont a nagy tagállamok nem akarnak annyit fizetni, tulajdonképpen ez a dolog lényege. A kisebb tagállamok, tehát a nettó haszonélvezők meg nem akarnak kevesebbet kapni. Tehát itt nagyon nehéz lesz egyensúlyt találni. Biztos, hogy nem lesz most az EU csúcson döntés erről, hiszen a tagállamoknak egyhangulag kell azt akarni, tehát ugyanazt akarni, és most nagyon távol vannak az álláspontok. A magyar kormány ragaszkodik, hogy legalább annyi pénzt kapjon, mint eddig kapott. Tehát a mostani számítások szerint a két alapból 20-25%-kal kevesebb pénz jöhet majd Magyarországra. Egyrészt azért meg ereve kevesebb a pénz, másrészt azért meg másra kell.
És a finn elnökségnek ezt a két javaslatát, hogy ugye honnan lehetne plusz pénzt szerezni ugye a britek elveszítése miatt, meg azért, mert a németek meg nem akarnak több pénzt befizetni, ugye azt olvastam, hogy a nem újra felhasznált műanyag hulladékot megadóztatnák, illetve az uniós kibocsátási kvótákkal kereskednének. Emögött van támogatás? Ez egy reálisan megvalósítható terv lenne? Te mit hallottál erről?
Igen, ez reális, tehát az Európai Bizottság tervei között is szerepel, tehát mindenképpen növelni kell a saját bevételek arányát is. Ez valószínűleg mindenkinek az érdeke, a nagy befizető tagállamoknak különösképpen. Ugyanakkor mire egy ilyen folyamat végigmegy, tehát az a 7 éves költségvetés elején nem sokat fog segíteni. Tehát azt, hogy ezekből, amit te is említettél, és ezek a legnagyobb támogatást élvező javaslatok, hogy ebből mondjuk 2-3 éven belül pénz legyen, annak nem sok esélye van, mert a költségvetés is kell nemzetileg megalapozni, és hát az lenne a jó, hogy ha már az előtt nem említettem konkrét átlót, bár mondjuk is
Hú, Laci, az a baj, hogy egyre kevésbé hallunk téged, mert szerintem valami olyan szélviharban vagy.
Hogy... Bocsánat, beálltam a gyárnyékosat.
Ja, jó, oké, akkor megállapítottam, hogy nem csak nálunk fúj nagyon a szél, hanem ott
is. Nem, itt ilyen szélriadó van.
Na, szóval, igen.
Hogy be kell pótolni azt a pénzt, és ezekből a pénzekből nem lesz ha elátható időn belül több pénz, már pedig a költségvetést azt mondjuk jövő év tavaszán jó lenne már majdnem végleges formában látni. És ehhez mondom, nagyon távoliak most az álláspontok, és amikor itt magyar miniszter megjelenik, hát általában Szijjártó Péter vagy Varga Judit, az, aki szokott sajtótájékoztatót tartani, és szóba kerül a költségvetés tervezete, akkor mindig azt mondják, hogy ha így marad, akkor Magyarország nem fogadja el. Márpedig teljes egyhangúság kell a tanácsban.
Arató László, Klubrádió brüsszeli tudósítója volt itt velünk. Köszönöm szépen, szervusz!
Esti Gyors, a hírek háttere.
Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizika tanárát egy győri középiskolában, ezt lehetett olvasni. A mai hírekben vendégem Németh Zsolt kriminológus. Jó estét kívánok!
Estét kívánok!
Ilyen események még szerencsére ritkák a magyar oktatási intézményekben. Nem ismerjük egyelőre a fiú valódi motivációját, mentális állapotát, ami kiváltotta ezt a rendkívül szélsőséges reakciót. Így most nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a nagyon sok kritikával illetett, illetve hát bírósági ítéleték tömegével elmarasztalt magyar börtönviszonyok között, hogy biztosítható a normális felügyelet, hogy hat egy ilyen helyzet, egy normális világból egyik pillanatról a másikba belecsöppent fiatalra?
Természetesen maga az esemény, az elkövetett tett is nyomasztó lakhat rá, meg hát a bezártság, a börtönvilág, az kétségtelen az. Nem véletlen, hogy a nemzetközi dokumentumok, például az ENSZ határozata, a pekingi szabályok, a fiatalkorúak, büntető igazságszolgáltatása, a minimum szabályok, sok mindent előírnak, aminek jó része megfelel a magyar rendszer. Most talán az az egy nehézség van, egy jó pár éve már a fiatalkorok előzetes letartóztatását javító intézetben is lehet foganatosítani, azonban ott a közelben nincsen javító intézet, csak Budapesten van, talán Nagykanizsán. Úgyhogy lehet a bíró döntet úgy, hogy ezt a letartóztatást a büntetés-végrehajtás intézetben kell végrehajtani, azonban mindenféle szabályok vannak. Hát ilyen felnőttekre el kell különíteni, hogy pozitív nevelői hatásokkal kell körbevenni, tehát nem bezárva, ukszolva, magába, roskadva töltse napokat, hanem történjen vele valami, ami azt szolgálja, amit a törvény is céloz, hogy a helyes irányba nevelkedjék, a törvények tiszteletére kapjon mindenféle ösztönzést. Tehát én most ezt nem tudom pontosan, hogy ott Győr városában az ottani büntetés-felügyeleti intézet milyen körülményeket tud biztosítani, de hát az biztos, hogy vigyázni kell rá, elkülöníteni azért kell, hogy felnőttekkel ne érintkezzen, mert esetleg attól is el kell különíteni, hogy a már büntetésüket töltő, tehát ítéletet kapott fiatalkorokkal se legyen összezárva, hiszen még más minőségű, gyanúsított még csak.
Tehát ugye nincs bíróságítélet. Tehát egyébként azt olvasom, legalábbis a Blik úgy tudja, hogy egy egyszemélyes cellában van. Ez gyakorlatilag, amit mondott korábban, ez egy praktikus okból van ott, hogy tehát nem vietik az ő korának megfelelő büntetés végrehajtási intézetben, mert mondjuk a bíró azt mondja, hogy ő most rekonstruálni akarja a helyzetet, vagy ezt az egész esetet, és akkor ne kelljen őt az ország egyik feléből a másikba vinni. Ennek ennyi lehet a magyarázata?
Hát igen, igen. Budapesten van egy nagyon jól működő ilyen intézmény, az harmadik kerület Szél utcában, amely kifejezetten ezt a jogi intézményt testesíti meg, hogy a letartóztatott fiatalokkal ott legyenek, és nagyon-nagyon jó hatások vannak ott a gyerekek részben, de hát ez pillanatban Győr városát tekintve nem megoldható, és ott a nyomozás során többször is ki kell hallgatni, szakértők vizsgálatokat kell rendelni, a fülei is úgy könnyebben meglátogathatják, tehát sokféle szempont van, ami alapján a bíró önt erről, de én mondom, nem tudom, de feltételezem, hogy nagyon tisztességes körülmények között van, vigyáznak rá, és mondom, nem zárják be. Szólnak hozzá, valaminek történnie kell, ami segítőt abban, hogy szembenézzen azzal, ami történt, fölkészüljön a büntetésre, hogy a végén majd olyan emberként kerüljön ki a büntetésből, aki képes tisztességes, normális életet élni.
A nyomozók mennyire vannak felkészülve az ilyen helyzetekre, amikor ilyen korú fiatal, akinek ráadásul nincs semmi előzménye, tehát nem volt még soha kapcsolata rendőrséggel, büntetés végrehajtással. Ugyanazokat a módszereket használják-e, mi a tapasztalat, vagy pedig erre van valami, hát legalábbis én feltételezem laikusként, hogy kellene lenni nekik valami olyan módszereknek, amit ilyenkor kell az ilyen esetekben használni, de a gyakorlatban, a valóságban ez milyen?
Igen, hát hosszú ideje téma ez, lassan haladunk előre. A gyermekek, a fiatalkorúak kihallgatásának a technikáját, például Fejér megyei rendőrfőkapitányságon van egy pszichológus csoport, ők jelentős munkát fejtettek és jó anyagokat készítettek el, de még ez nem terjedhette el országosan. Szóval lenne jó, ha amit az említett pekingi szabályok is kíván, hogy a gyermekekkel, a megbotlott büntettes gyerekkel, és ez a gyerek is az, megbotlott, bár büntettes, hogy speciálisan erre felkészített szakemberek foglalkoznak vele, akik ilyen továbbképzésekben vesznek részt, de hát ettől még messze vagyunk, hogy ezt a magyar rendőrség képes legyen megcsinálni. Ennek ellenére, megint mondom, hiszem, hogy a győri rendőrök között van olyan, akinek van pedagógiai érzéke, akire rábízzák a gyereket, hogy képes legyen felismerni annak a forrult helyzetét, szükségleteit, és annak megfelelően tudjon vele viselkedni, bánni.
Németh Zsolt kriminológusnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra.
Köszönöm, mindenjárt jön.
Esti gyors.
Már a héten szavazhat a Kongresszus Igazságügyi Bizottsága az Egyesült Államokban az elnök elmozdítását célzó jogszabályról, az impeachmentről, mert ezekben az órákban jelentette be a demokrata képviselőház vezetése, hogy megkezdték a jogi procedúrát. Két pontot nyújtotta be szavazásra. Richard Nixon a bizottsági szavazás után 1974-ben azonnal lemondott, nem várta meg a teljes képviselőházi szavazást. Most ez aligha történik meg, erre mutatnak a körülmények. Csernyászki Judit összeállítása.
Felgyorsultak az események. A demokraták 8 hónapi vizsgálódás, nyomozás, tanúvallomások és dokumentumok összegyűjtése után ma bejelentették. Az alkotmány és a hazájuk iránti kötelezettségüknek elegettéve beterjesztik az impeachment, azaz az elnök elleni vádemelés két pontját, fogalmazott Jerry Nadler, az igazságügyi bizottság elnöke kongresszusi sajtótájékoztatón pártársai kíséretében, méghozzá Nancy Pelosi demokrata házelnök felvezetésében. Mert hogy az elnök külföldi hatalom segítségét kérte a 2020-as elnökválasztáshoz, Zelenszky elnökét konkrétan. Méghozzá saját maga újraválasztásához. Ezzel aláásta hazája nemzetbiztonságát és az ország egységét. Emellett nyomozásunk során akadályozta a kongresszus munkáját, méghozzá azzal, hogy nem engedte be a kongresszusi tanúvallomásokra, bizottsági meghallgatásokra a Fehérházban dolgozó közvetlen kollégáit. Az alkotmány szövegező atyáink, fogalmazott Jerry Nadler, ahogy ezt az elmúlt két évben többször is hallottuk a nyomozás során, arra az esetre, ha az elnök visszaél a hatalmával, jogorvoslatként az impeachment intézményét nevezték meg az Egyesült Államok alatt. alaptörvényében.
The House Committee on the Judiciary is introducing two articles of impeachment.
A képviselőház igazságügyi bizottsága két pontot nyújt be a Donald J. Trump elleni impeachment céljából, miután az elnök intézkedései kimerítik az alkotmányban lefektetett súlyos bűncselekmény és az úgynevezett vétség fogalmát. Utóbbit alapvetően a hatalommal való visszaélésre húzzák rá. Az első pont tehát, hogy az elnök visszaélt hivatali hatalmával. A második pont akadályozta a kongresszus munkáját. Terbe volt véve a harmadik pont is, az pedig a Müller jelentés alapján az igazságszolgáltatás munkájának az akadályozására vonatkozott volna. Ettől azonban ezúttal eltekintett a bizottság. Ám úgy tudjuk, amennyiben a bizottság megszavazza még a héten a beterjesztést, és vitára kerül a képviselőház elé, nem kizárt, hogy a viták nyomán mégiscsak kibővítik a beadványt egy harmadik ponttal. Elismerve ezzel Robert Mueller rendkívüli ügyész másfél éves munkáját, amely szintén bizonyítottnak találta, hogy az elnök akadályozta az igazságszolgáltatást. A Müller jelentés nyilvánosságra hozatalakor azonban a rendkívüli ügyész hangsúlyozta, hogy ő azért nem kezdeményezett jogi eljárást az elnök ellen, mert az igazságügyi tárca működési szabályzata ezt nem tette lehetővé a számára. A republikánusok eddigi viselkedéséből nem nehéz kiolvasni, mind le fogják szavazni a bizottságban a felterjesztést, ami nem jelenti azt, hogy elvérezne a demokraták harci terve. Mert a demokrata szavazatok elegendőek ahhoz, hogy az elnök eltávolítását célzó jogszabály a képviselő testület elé kerülhessen. Az egész hétvégén az impeachment volt az elnök Twitter üzeneteinek a célkeresztjében. Mindenkiről, aki ebben részt vett, lebecsmérlően nyilatkozott. Általában lesemmittevőzte a demokratákat. Pelosi házelnököt még őrültnek is titulálta. Az már nem is volt bántó, hogy Adam Schiffet, a hírszerzési bizottság elnökét egyszerűen csak korruptnak minősítette. Azért vagyunk itt, mert azok után, hogy az elnök hatalmával folyamatosan visszaélt, nincs más választásunk, mint az alkotmányban ilyen esetekre vonatkozó jogorvoslat lehetőségével élni, fogalmazott Adam Schiff, a hírszerzési bizottság elnöke. Hangsúlyozt, hogy az ukrán ügy miatt Donald Trump veszélybe sodorta a következő választás tisztaságát. Mi is felesküdtünk az alkotmányra, hangsúlyozta Schiff, ezért kell cselekednünk. A republikánusok egyelőre kitartanak az elnök mellett, szorosan zárnak, mert szerintük nem a hatalmával élt vissza az elnök, hanem épp ellenkezőleg a korrupciót akarta vizsgálni, méghozzá Ukrajnában. A kérdés rögtön adódik. A korrupciós ügyek Ukrajnában miért Joe Bidennel, Trump riválisával kezdődnek? Alig ha központi korrupciós téma Ukrajnában a Biden família állítólagos ügye. Az amerikai történelem harmadik elnöke lesz Donald Trump, akit el akarnak mozdítani hivatalából. Richard Nixon nem várta meg, míg a képviselőház szavaz a jogszabályról, és lemondott. Bill Clinton viszont túlélte, nem volt meg a kellő kétharmados szavazati aránya a szenátusban. Minden jel arra utal, ezúttal sem lesz meg. Igaz? Ez a jelen pillanatban érvényes, ugyanis megindultak az egyezkedések a szenátus demokrata és republikánus tagjai között. Amennyiben az impeachment a szenátus elé kerül, az átalakul eskücékké. A szenátorokból eskücéki bírák lesznek, a jogi procedúrát pedig az ugyancsak Trump párti John Robert legfőbügyész fogja levezetni.
Esti gyors, a hírek háttere.
És mindeközben az Egyesült Államok az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában, ezt jelentette be Washingtonban az Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi haderejének parancsnoka. Jövőre lesz ez a hadgyakorlat, és erre az alkalomra Washington már Európában lévő szárazföldi haderejét még 20 ezer katonával erősíti meg. Az egész hadgyakorlaton 37 ezeren fognak részt venni. Vendégem Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hát gondolom nem véletlen, hogy a hírek szerint nem a normandiai partraszállást fogják gyakorolni, hanem hát Oroszország közvetlen közelében, szomszédjában tartanak. Hát mondhatjuk, tartunk erődemonstrációt majd.
Igen, ugye ez a gyakorlat, ez abból a szempontból érdekes, hogy a NATO ennél sokkal nagyobb méretű gyakorlatokat tartott a hidegháború idején. Aztán azt gondolta, hogy ilyesmire soha nem lesz szükséges. Hát nagyon radikálisan le is csökkent a Európában elromlás az amerikai csapatoknak a száma, és mostanában, mikor az oroszok úgy látjuk, hogy hát egyre agresszívabban lépnek föl szomszédságukban, és hát tartanak attól, hogy esetleg elkalkulálják magukat, és valamelyik ottani NATO országja, főleg itt a balti országok, Románia és Lengyelország tartja magát veszélyeztetetnek, hogy ezekkel az országokkal is valami konfliktusba kerülnek, most meg akarja mutatni a NATO, hogy képes arra, hogy szembeszálljon, és nem csak, hogy képes, ugye, mert a képességekkel azt gondolom, hogy tisztában vannak Moszkvában is, hanem azt is, hogy hajlandó erre, mert ugye a moszkvai propaganda fő célja az, hogy az európai országokat, főleg Németországot lebeszélje erről.
És ezt emlékezzünk meg arról, mert talán kevésbé ismert tény, hogy jelenleg is ugye a balti államok légterét magyar gripenek védik, akik hát gyakorlatilag heti szinten találkoznak olyan orosz gépekkel, akik semmiféle hivatalos eljárást nem hajtanak végre. Tehát gondolom Kaliningrád felé úgy repülnek át, hogy nem jelentkeznek be, nem adnak le előzetesen repülési tervet, és hát kvázi el kell őket hesegetni, tehát pont, hogy magyar katonáknak vannak nagyon konkrét tapasztalatai arról, hogy Oroszország milyen, hát ez még csak provokációnak se nevezném, de azért egyfajta erődemonstrációt tart a NATO és Európa felé.
Odáig azért még nem ment Oroszország, hogy engedély nélkül átrepüljön a balti országoknak a légtere, ugye a Kaliningrádba inkább a tenger felé repülnek, de ugye az a szokásosnak mondható most már eljárás, hogy merőlegesen ugye repülnek a határ felé, és akkor valamikor egészen ezek a gépek megjelenek, ezek valamikor nagyon a közel a határhoz gyorsan kitérnek. Na most, amikor ez történik, akkor az ember azt gondolja, hogy 99%-a valószínűség, hogy valóban ki fognak térni, de hát a képességek számítanak, és nem a szándékok, úgyhogy fel kell készülni arra, hogy mi van, hogyha egyszer nem.
Milyennek a politikai vetülete? Ha Donald Trump nyilatkozataiból indulunk ki, jó, tudom, abból nehéz kiindulni, mert sokféle van, de hogy ezt a fajta a NATO-nak az, hogy egyáltalán katonákat küld külföldre, és nem keveset, és hogy Európában, miközben ő azért a bezárkózás felé tett talán több gesztust, ezt ebből a szempontból hogy értelmezzük?
Hát ez érdekes dolog, ez a Donald Trump bezárkózás. Ugye nem háborúzik, ugye Donald Trump idejében nem nagyon folytat közvetlenül hadműveleteket az Egyesült Államokban, vannak kivételek. De hát Donald Trump az elnök, de azért nem csak ő az, aki meghatározza az amerikai politikát, ugye az Amerikában egy nagy bonyolult egyeztetési rendszernek a következménye, hogy mit tesznek. És hát Donald Trump is azért látja, hogy nem lehet azért ugye olyan nagy módon viszonyulni a rossz erőhöz, különösen Putyinhoz, mint ahogy ő ezt az elején elképzelte. Ha most megnézzük ezt a legutóbbi NATO csúcs találkozót, ugye itt az az érdekes helyzet állt elő, hogy Donald Trump ledorongolta a francia elnököt, amelyre azt mondta, hogy kétveri, hogy olyat mond, hogy a NATO vagy halott. Ugye Donald Trump már is akar, volt olyan, hogy ki is akart lépni belőle, de most éppen
ebben a fázisában vagyunk ennek. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Ez volt mára az Esti Gyors. A szerkesztő Herskovics Eszter, a technikus Kemény Dánien volt, a telefonokat Bertalan Anna kezelte, a műsorvezetőt Kárpáti Ivánt hallották. Holnap reggel Parakovács Imre várja önöket.
Esti Gyors. A Klubrádió hírháttér műsorát hallották.